Z。A víz az élet előfeltétele. Egyfelől ivóvíz, a természeti környezet kulcseleme, a mezőgazdaság alapvető erőforrása, az ipar számára is kulcskérdés. De szerepe van az energiatermelésben, a közlekedésben. Védelemre szorul, mind mennyiségben, mind minőségben. Vannak országok, amelyek bővében vannak, vannak, amelyek szűkében, és a következő évtizedekben utóbbiak kerülnek túlsúlyba. De hol van az egyensúly? Felhasználása és megőrzésé. Magyarország víz nagyhatalom, a felszín alatti vizek jelentős kincset jelentenek. Másfelől az ország kiszolgáltatott, hiszen folyóvizeink mintegy 95%-a a határokon túlról érkezik. Harmadrészt ez előny is, hiszen a folyóvíz közlekedési útvonal, ami gazdasági erőt jelent. Ezek a mai kérdéseink a budapesti vízvilág találkozó előtti napon. Jó napot kívánok, Nárai Balázs vagyok. És köszöntöm vendégeinket ezúttal telefonon. Kis György Sándort, vízgazdálkodási és környezetvédelmi szakértőt. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És Szalma Botondot.
Üdvözlöm a hallgatókat!
És Szalma Botondot, a Magyar Hajózási Országos Szövetség elnökét. Jó napot kívánok önnek is!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. A bevezetőben felsoroltam jó néhány szempontot, kicsit távolról indítva. A következő fél órában pedig azt szeretném, hogyha arról beszélnénk, hogy miért is a mindennapok kérdése a vízgazdálkodás, és mindenkit érint. De akár kezdhetem két hazai példával, hogy miért is érint mindenkit. Júniusban ugye szinte megállt az ország, és mindenki egyetlen dologra koncentrált, vagy egyetlen dologról szóltak a hírek, az árvízi védekezésről a Dunán. Minden idők legnagyobb árvízére gondolunk. Egy hónappal később azután már az aszály volt a vezető hír. Hát ez mutatja, hogy néhány hónap alatt, az elmúlt 4 hónapban itthon is milyen módon tapasztaltuk meg, hogy a víz mit jelent, és persze az ENSZ konferencia itt Budapesten globális kérdésekkel foglalkozik, de talán a két példa az világos példa arra is, hogy ez mindenkit érint. De nyitásként arra kérném önöket, hogy röviden talán fogalmazzák meg az önök szempontjai szerint, milyen hangsúlyai kell, hogy legyenek egy, mondjuk, hogy fenntartható vízgazdálkodásnak. Kis György Sándor, kezdje talán ön.
Hát azt kell mondanom, hogy Magyarország sokkal szerencsésebb, mint a világ nagy része, mert mi nálunk legalább a vízhiány nem okoz kritikus problémákat. Természetesen a vízzel való ellátottság, a vizekkel való kapcsolat, ez mindig megtartja a természeti jelenség természetét, ha mondhatom így, vagyis hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy vannak szélsőségek, amelyekkel együtt kell élnünk. Ez így volt régebben is, és ezentúl is így lesz, ezeket a szélsőségeseket az ember nem képes kiiktatni.
Bár amikor azt mondta, itt közbe kell szólnom, egyetlen megjegyzés erejéig, hogy jó néhány mezőgazdasági termelő vitatná azt, hogy nem okoz alapvető problémákat, aki a szárassággal küzd, nyilván. Persze az ivóvíz szempontjából nincsenek nagy problémák, vagy problémák a mennyiségét tekintve, persze.
Igen, koránkelő ember vagyok, ezért szoktam hallgatni a mezőgazdasági műsorokat, és elmondják, hogy a mezőgazdaságnak magának is vannak bizonyos védekezési eszközei, és kétségtelen, hogy az öntözés egyre fontosabb kérdésé válik újra. Valamikor ez már fontos kérdés volt, mikor ennek gazdasági vetülete kezdett érezhetővé válni, mármint a termelők számára az öntözés jó részt kiment a divatból. Most újra meg kell szoknunk, hogy vissza kell ezt a helyzetet állítani, és ha lehet, jobbá kell tenni. Igen, az aszály a következő súlyos probléma.
Szalma Botond, az ön szempontjából a fenntartható vízgazdálkodásnak milyen hangsúlyai kell, hogy legyenek? Akár hogyha hajózás felől indulunk, vagy egész egyszerűen csak, hogyha folyóvizek felől?
Mindenképpen a hajózás felől kéne indulunk, de azért nem indulhatunk a hajózás felől, mert nem a hajózás miatt kell rendbe tenni a Dunát és a Tiszát. Ugye a közlekedés, amikor beszélgetünk, akkor mindenki azt mondja, hogy természetes, hogy kell egy leszállópálya a Ferihegyen, meg kell a vasúthálózatot fejlesztenünk, kell a közúthálózatot fejlesztenünk. Egy dolgot elfelejtünk, hogy a hajózás pályája a Duna, és a Dunát rá kéne jönnünk, hogy a Duna nekünk dolgozik, és Európa második folyóját komolyabban kéne minősítenünk, és komolyabban kéne vennünk, és az előttem elhangzottakat is komolyan kell vennünk, mert ugye az ivóvíz az 20-30 szemben aranyat fog érni, rajtunk pedig milliárd köbméterek folynak át. Az árvizeink, belvizeinket, a jégkárraink, az áramtermelésünk, a mezőgazdaságunk, az export-importunk, a logisztikánk és a hajózásunk áll egy csomó dolog miatt. Itt elhangzott két dolog, és ez nagyon fontos volt. Az, hogy az asszály probléma lesz, hogy mekkora probléma volt ez az árvíz. Egyről nem beszélgettünk, hogy ezt meg kéne oldani, nem csak problémának nevezni. Ez pedig nagyon egyszerű. A legjobb megoldás az összes vízépítő szerint, meg az összes olyan ember szerint, aki közgazdaságtannal is, a mérnökirodalommal is foglalkozik, tehát nem lepkevadászattal és halbiológiával csak, ami nagyon fontos dolog persze, hogy meg kéne építenünk és be kéne fejezünk Nagymarost, Fajszot és Bő és Adonyt. Na most a júniusban az egész ország imádkozott, hogy ez az irdatlan méretű víz elhagyja Magyarországot. Ez olyannyira elhagyta, hogy a kukoricából körülbelül 3 millió tonnával termett kevesebb. Hogyha a mai piaci árakat vesszük, akkor csak amit a parasztság a földeken hagyott a szárazság miatt, az 180 milliárd forint volt.
Igen, ez főként az asszály miatt. Igen,
aztán emlékszünk a belvizekre, ott is fölmértük, hogy hány száz milliárd volt a kárunk, aztán mindig fölmérjük az árvízkárokat, aztán fölmérjük a vízkárokat, aztán az áramtermelésből elmaradott károkat sosem mérjük, pedig az is van, és akkor még az export-importunknak, meg a logisztikánknak, meg a hajózás kárait sem mérjük föl. Tehát ezek olyan károk, amiket nálunk sokkal gazdabb ország, a Brunei Szultánság sem engedhet meg magának. Tehát ideje lenne már szakemberek kezébe tenni a kérdés, és világosra tenni, hogy a Duna Magyarországnak dolgozik, ezt ki kell használnom.
Nyilván Duna stratégia, és beszélünk majd néhány mondat erejéig a Nemzeti Víz Stratégiáról, ami hamarosan a kormány elé kerül, és mindezek a témák, mindezek a problémák és kérdések, és ezeknek a kezelése benne szerepel ebben.
Az az igazság, hogy jó, hogy kimondta ezt a nevet, ezt a Duna stratégiát, most már 3 éves lesz lassan, sőt lassan 4 lesz.
Igen, az uniós elnökségük idején.
Igen, hát közlekedési és logisztikai szempontból, hajózási szempontból ez a két dolog hiányzik belőle, a Duna és a stratégia, minden más benne van, és millió konferenciát tartottak, sok-sok ember sok mindenről beszélt, hogy Isten igazából az a potenciális erő, ami a Duna rendbetétele lehetett volna Európai Unió segítsége, az Európai Unió tökéletesen tudnak ezt kötelezettsége, na az maradt ki belőle nagyon elegánsan.
Persze itt ugye két dolgot szoktunk és szoktak szembeállítani, hogy itt a természeti környezet védelmére kell fókuszálni, vagy éppen a közlekedési útvonalra.
Itt van a csúsztatás, tehát én nem a közlekedési útvonról beszélgetek, nem értem, amivel kezdtem. A hajózás itt melléktermék, tehát a hajózás olyan, mint a frakcionál desztillációnál a kátrány, az is van. Az igazi kérdés itt az ivóvízkészlet, az árvíz, a belvíz, a jégkár, az áramtermelés és a mezőgazdaság. Tehát amikor mi papírtigrisnek neveztük a bősi erőművet, akkor kiderült, hogy ez a papírtigris egy teljesen élő tigris, teljesen normálisan működik, és ez a papírtigris nekünk a mostani nyári árvíznél plusz 50 cm-t spórolt meg, tehát körülbelül 50 cm-tel magasabb lett volna a vízállása a Duna mentén az árvíznél. Ha valaki látta ezeket a óránként változó közvetítések, akkor tudtad, az 50 cm azt jelentette volna, hogy ugyanúgy jártunk volna mondjuk, mint 1879-ben Szegeden, vagy a Veselényi féle 1838-as nagypesti árvíznél, hogy a körúton is folyhatott volna a víz. Tehát ezt ennél komolyabban kéne menni. A másik, hogy azt sem veszük komolyan, hogy mi ivóvízzel öblítjük a vécét Magyarországon. Amikor törünk pár száz, meg pár ezer kilométer, ez már aranyvaluta.
Igen, ez már most egy másik pontja a vízgazdálkodásnak. Fontos, és visszatérünk rá. Kis György Sándor az eddig elhangzottakról hogyan gondolkodik?
Hát nagyon sok minden hangzott el, és nem igazán vagyok képes arra, hogy minden sorra szedjek. Azt gondolom, hogy azok a vízlépcsők, amelyek szóba jöttek a Dunán és a Tiszán további vízlépcsők, igazából az alapvető célt, az árvízi kockázatnak a csökkentését és a vizek visszatartását nem igazán szolgálták volna. Valószínű eltérő műszaki megoldásokra is szükség lenne, nem foglalnék állást a vízlépcsőkkel kapcsolatban. Minden esetre azt gondolom, hogy az a koncepció valószínűleg sokáig nem tartható, hogyha arra törekszünk, hogy minél gyorsabban vezessük keresztül Magyarországon a vizeket, arra kell törekednünk, hogy minél többet visszatartsunk Magyarországon, és például asszály idején hasznosítsuk. Ez egy fontos stratégiai irány, és hát ivóvízzel kapcsolatban és ivóvizek védelmével kapcsolatban alapvetően egyetértek az elhangzottakkal. Azt jegyezném meg, hogy a Duna lépcsőzése nem feltétlenül tenne jót a szentendrei vízbázisoknak, például, hogy itt Budapest vízellátását érintsük. Minden esetre túl sok kérdés, ez túl komplex a téma ahhoz, hogy itt egy ütközőben ezt meg tudjuk válaszolni.
Hát konferenciákon
az adott fejlesztéseket
le.
Tételesen vizsgálva, hatásokat, stratégiai hatásokat vizsgálva kell határozott döntéseket hozni.
Nyilván ebben a műsorban az irányokról lehet beszélni, és néha szempontokról lehet beszélni. Szalmabotond?
Igen, ha ilyeneket mondhatok,
igen, kis gyorsan.
Akkor feltétlenül fontosnak tartanám, hogy minél több vizet tartsunk vissza. Vannak kötelező szempontok számunkra, miszerint a vizek jó állapotát mielőbb állítsuk elő, vagy helyre, és azon kívül az árvízi kockázatokat pedig úgy próbáljuk kezelni, hogy az erőfeszítéseink legyenek arányba a védett értékekkel, ezek, és sorolhatnám még tovább, ezen szempontok mentén lehet ízszerű vízgazdálkodási stratégiát felállítani, és ha talán még egy fontos dolgot mondhatnék, az, hogy a vizekbe való beavatkozások és az ezekkel kapcsolatos intézkedések jó részét az emberek korlátozásként élik meg, menthetetlenül integrálni kell a területfejlesztést, össze kell kapcsolni a területfejlesztés és a vizekbe való beavatkozást, és azt hiszem, hogy aszályt, vizek állapotának védelmét és az árvízi kockázatok kezelését együttesen kezelve a területfejlesztéssel, valahol így lehet a jó megoldások irányába haladni.
Szalmabotond?
Nagyon örülök, csak az az igazság, hogy ezekről a problémákról nem 6 hete, meg 6 éve, hanem 60 éve beszélgettünk. Tehát itt lenne az ideje véget vetni ennek a masszatolás korszakának ebben az országban. Vitéz Nagybányai Horthy Miklós 1942-43-ban adott utasítás Mosonyi professzorok, hogy vizsgálja meg a Dunában a vízvisszatartás lehetőségét. Ezt egy világhírű professzor Mosonyi úr meg is vizsgálta, el is mondta, mit kéne tenni. Azóta generációk nőttek fel a műegyetemen, meg ugyanúgy biológusok nőttek fel, matematikusok, közgazdászok, szállítmányozók, akik mindannyian tudják, hogy ez egy egyedül és jó megoldás. És rögtön mondanék egy példát erre, hogy nem lett megvizsgálva, meg meg lehet vizsgálva, meg mi lett a környezettel. A Tiszató, amit ma büszkén mutogatunk a külvilágnak, hogy micsoda kócsagok költöztek bele, milyen virágok vannak, új békafajok vannak, na most kérem szépen, az egy vízlépcső felvize a Tiszán építve. Ugyanígy, amikor azt mondjuk, hogy hát nem tudjuk, hogy mi lesz a Dunával, hát vizet visszatartani, és ebben egyetértek Kisgyőr Sándorral, nagyon-nagyon fontos lesz, mert még egyszer mondom, az egy deviza. Plusz pár milliárd köbméter átfolyik rajtunk minden évben. Jelzem, a Bős-Nagymaros vízlépcső 14 év alatt megtermelte a bősi része az áramárából a bekerülési költségét, aminek az 50%-a nekünk járna. Ez azt jelenti, hogy vizet visszatartani medencébe, meg zacskóba, meg hordóba elég nehéz, és utána abból öntözni. Vizet visszatartani Isten igazából vagy vízlépcsővel, vagy víztározóval lehet. Erre is vannak különböző megoldások. A lényeg az, hogy a Dunát elkezdték vízlépcsőzni. Tehát nem Magyar Köztársaság kezdte, vagy Magyarország kezdte vízlépcsőzni, hanem a németek és az osztrákok. És utána alattunk is ugye a szerbek és a románok is építettek vízlépcsőket. Ez azt jelenti, hogy eltűnt belőle a hordalék, eltűnt belőle, és a rapid módon válja be a medrét a Duna. Tehát amíg ezelőtt 30-40 évenként 20-30 cm süllyedt a medre, most 10 év alatt süllyed esetleg másfél métert, tehát el fognak tűnni a talajvizeink, amikhez ugye a mezőgazdasághoz elengedhetetlenek. A vízbázisok kérdésében meg annyit tennék hozzá, hogy az osztrákok elég kényesek, de Freudenau-ban, Bécs mellett, a népszavazás és a zöldek is megszavazták azt, hogy legyen vízlépcső, és ezen kívül meg a Dunán 16 található fölfele. Tehát az azt jelenti, hogy a németeknél összesen a Duna majd a Rajna víziútrendszeren 66 vízlépcső, és teljesen jól működnek, és megmaradt nyugton az ivóvízbázis, megmaradtak a letkék, megmaradtak a békák, akárkicsodákat szoktunk védeni, én pedig azt mondom, hogy először is az embert kéne védenünk és az országot. Tehát Magyarországon az a feladat, hogy az embert védjük. Az Isten az embert teremtette a képére, és nem a levélű békát. Tehát sorrendet kéne most már tényleg prioritási sorrendet kéne változtatnunk, és ami a legnehezebb feladat, és ebben gondolom Kisgyőr Sándorral egyetértünk, a politikusokat kéne meggyőzni, hogy a szakemberek kezébe kéne ezt adni, mert a politikusok, vegyük tudomásul, 1989 óta félnek ettől a kérdéstől, mert ez politikai kérdésnek tartja.
Berit, akkor prioritási sorrendet kell nézni, vagy inkább, hogy is-is?
Nem, csak prioritás van. Tehát ivóvíz, árvíz, belvíz,
Nem, hogy az ember az első, és aztán utána jelentik a békát.
Így van, pontosan itt az ember az első, és a teremtett környezet az első. A teremtett környezet az embernek pedig a Duna, amit vissza szeretnénk tartani, és nem szeretnénk, hogy minden 20 vagy 15 évben másfél méterrel lejjebb menjen ez a meder, ami után azt jelenti, hogy a kuttakból eltűnik a víz, és azt jelenti, hogy nincs ez a növényi kultúra, ami nedvességet kapjon a talajvízből. Tehát igenis, mindannyian tudjuk, hát a Vitukinál komoly szakemberek dolgoztak. A Vituki tökéletesen leírta abban a tanulmányában, ha jól emlékszem, 2007-ben át is adta a minisztériumnak, vagy 2008-ban, hogy mit kell tenni a Dunával. Annyi csel volt a feladat kiírásában, hogy akkor a minisztérium úgy írta ezt a feladatot, hogy a vízlépcsőszót nem engedték leírni. Hát, de akkor is tudták, mert a Vitukinál a szakemberek is el is mondták szakmai körökben, hogy tudják, hogy tőlük azt kérték, hogy vizsgálják meg, hogy mi legyen. Ezt megvizsgálták, és 51 helyen beavatkozást javasoltak a magyar Duna szakaszon, de megmondták, hogy az igazi megoldás ez három magyar vízlépcső a Dunán. A többi az mellébeszélés és mese. Azt kell persze megvizsgálni együtt a tájépítészekkel, a halbiológusokkal, a közlekedésmérnökökkel, a hidrológusokkal, mindenkivel, hogy ezt hogy lehet a legjobban megoldani nekünk, ez lenne a feladatunk.
Kis György Sándor, ugye, hogyha már itt leragadtunk és beszélünk a vízlépcsőről és a nagy folyókon építendő duzzasztóról, akkor arról is beszélhetünk, hogy ez persze, mint ez egy méhkas Magyarországon. Tehát vízlépcsőt emlegetünk, akkor azért az nem csak egy vízgazdálkodási kérdés, hanem erősen politikai kérdés, vagy éppen a rendszerváltozás korára visszanyúló kérdés, és így sokaknak érzelmi kérdés, hogy megépül-e vagy nem épül meg.
Én a magam részéről vízlépcső ügyben nem szívesen szólnék hozzá. Túl bonyolult, túl komplex, nagyon jól mondta ön, hogy társadalmi, politikai vonatkozásai hosszú időre visszanyúlnak. Konkrétan, tételesen érdemes ezekről a dolgokról beszélni. Én abszolút tározáspárti vagyok, mert azt gondolom, hogy minél több vizet vissza kell tartani Magyarország területén, de ebben nem feltétlenül segítenek ezek a nagy vízlépcsők, illetve legfeljebb csak kiegészítő szerepük van, hogy gravitációsan juthat el a víz oda, ahova egyébként szivattyúval kellene, persze költségkérdés. És azt szeretném elmondani, hogy ezen kívül érdemes volna a kisfolyók és a szabályozatlan vízfolyások területével foglalkozni, mert ha kitűzzük például azt a célt, ami szerintem egy teljesen normális cél, hogy Magyarországon közvetlenül árvíz miatt ne halljon meg ember, ami egyébként 40 éve nem fordult elő, de ez sokszor a szerencsének köszönhető, főleg a kis vízfolyásokon, ahol egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy 2 óra alatt leesik annyi víz, mint aminek egy hónap alatt illene leesnie, és ez bárhol előfordulhat Magyarország területén, ezek a területek ma nincsenek gyakorlatilag védve, önkormányzatok kezében van ez a felelősség ezek a kis vízfolyások miatt, akiknél nyilván hiányzik a szakértelem ehhez. Egyáltalán az előbb beszéltem erről az integrált vízgazdálkodás területfejlesztés együttműködéséről. Ehhez nyilván túl szétszabdalt ma az intézményi háttér, ezen fontos lenne változtatni.
Ez egy kérdés az integrált vízgazdálkodás, vagy hogyha arról beszélünk, hogy melyik terület felelős, akár melyik kormányzati terület felelős a témáért. Viszi-e a környezetvédelmi tárca, vagy a mezőgazdasági minisztérium, ez most ugye nálunk egy helyütt van, vagy milyen mértékig tartozik a gazdasági, közlekedési területhez, esetleg az energiapolitikához. Ugye itt Magyarországon a vízstratégiában, nemzeti vízstratégia ennek a tervezetében az szerepel egyébként, hogy a törpe vízi erőművek építése legyen kiemelt cél, vagy kiemelt terület. De onnan indultam, hogy igen, hogy melyik területhez tartozik. Az talán fontos, hogy ki a felelőse. Szalmabotont.
Nagyon fontos lenne. Természetesen nagyon fontos legyen felelős, de hogyha most felolvasnám önnek az elmúlt 20 év közlekedési miniszterét, akkor már a kezdő 11 kijönne, amelyik Hollandiával játszik, és még a kispadon is ülnének. Tehát az azt jelenti, hogy amíg nincsen kiérlelt közlekedés politikánk, és amíg nem lesz valakinek a kezébe, aki utána ténylegesen Széchenyi és Baross Gábor módjára ténylegesen a magyar közlekedéssel foglalkozik, és a vízgazdálkodással, addig ez itt egy széteső valami lesz. Az, hogy kinek a kezében van, és hogy van, ezt én most nem minősíteném, de hogyha belementem a dologban, azért én az egyenes beszéd híva vagyok, és a becsületes hozzáálláshoz. Hát azért ezt mondjuk ki, hogy a Whitaker tanulmányát, amit utána el is fogadtak az 51-hegyben, mert hatott meg a végrehajtásra is adtak, és utána azt elindították volna, azért Illés úr egy mozdulattal lesöpörte az asztalról. Tehát amikor ő azt mondja, hogy nem építünk vízutat a németeknek, akkor mindig azon gondolkozom, hogy vajon fölszedjük a síneket, mert román mozdonyok jönnek rajta, vagy fölszedjük az aszfaltot, mert török kamionok jönnek. A másik pedig az a szokásos mese, hogy a hajó.
Az ő érveit nem ismerem az ő érveit, de hát nyilván voltak mellette érve.
Mindig vannak érvei, hát ez rögtön az ő érvét szerettem volna fölhozni, végre a hallgatók is meghallják ezt. Tehát gondoljon bele, hogy miket hallgatunk mi józan parasztésszel élő emberek, hogy a hajókat kell a folyóhoz igazítani, és nem a folyókat a hajóhoz, és ennek mindenki örül ennek a mondatnak. Közben, hogyha belegondolunk, amikor az ősember az első tutaját készítette, akkor pontosan akkor a fát vágott ki az erdőben, hogy ne akadjon meg a tutaj a patakban, mert a nagy fát vágott ki, azt hídnak hívták. És a kisebb fát vágott ki, akkor ez volt az első tutaj, amikor a hajók alkalmazkodott a folyóhoz, és ez azóta így van. Tehát nem építenek úgy a Duna-Majna-Rajna vízútrendszeren 100-150 éve hajót, hogy ne alkalmazkodna a folyóhoz.
Nyilván ez arra is utalhat, hogy a vízlépcsőzés az jó a hajózás számára, mert kiszámíthatóvá teszi.
Bocsánat, ezt nem mondta senki, de akkor, hogyha valaki gazdálkodik, és mondjuk megint mondanék egy másik példát, és nem hajózási példát, hogyha van egy taxi, amiben négy ember ülhet be, akkor ha csak két ember fér a taximba, akkor ideges leszek, mert nem tudok mindig fölvenni egy családok, aki együtt szeretne utazni. Tehát amikor egy hajónak a hordképessége normális vizeknél mondjuk 1500 tonna, de mivel alacsony víz van, 6 hónapig a 12-ből csak 70%-os terheltséggel tudom használni, akkor 100 000 eurókban mérhető annak a hajózási vállalkozásnak a vesztesége, ami az ország vesztesége, a logisztika és az export-import vesztesége is. Tehát nem véletlen mondtam, amit mondtam. Igen, volt itt olyan esztendő, például most az első 6 hónapban, ebben az esztendőben, hogyha erről beszélünk, tökéletesen jó volt a víz. Csak mivel tavaly belvizek voltak, és tavaly szárazság volt, olyan rossz volt a magyar termés, hogy elfogyott a kukoricamet. Most lett volna mit vinni, mert lett volna hajó, meg lett volna vízmérség hozzá, de nem volt rakomány. Most megint az lesz, amint 2011-ben, akkor volt rakomány, volt hajó, akkor nem volt elég víz a Dunában. Tehát ezt játszhatjuk egy jó ideje, meg sztálinista félcsőnek ezeket elmondhatjuk, de Sztálin még postarabló volt, amikor már elkezdtek foglalkozni azzal, hogy rendbe tegyék a magyar vízi utakat, és mondom a Tiszát is, meg a visszatérve a mini erőművekre is. Hát mi Nikken átadtunk, meg a Tiszán átadtunk, meg a Körösökön átadtunk mini erőműveket, amik egyáltalán nem bántják a környezetüket, de beavatkozás a természetbe. Mert mindig ezt veszük elő, de hogyha azt mondjuk, hogy nem avatkozhatunk be a természetbe, akkor holnaptól mindenkinek kőbalta kell, mezitláb kell járni, és darazsat kell, hogy fogyasszunk meg, bogyókat, amit találunk az erdőben. Ehhez képest szerintem, aki tud, az reggelizik, ebédel, meg vacsorázik, és villamosra megy a munkahelyére, ami elektromos áramot igényel, meg alumíniumot igényel, meg egyszer Kis György Sándornak, de azért mondom, ha beszélgettünk arról, hogy mi legyen a vízügyeinkkel, meg mi legyen az ivóvízkészletünkkel, meg mi legyen az árvizénkkel, belvizénkkel, akkor beszélgessünk arról, hogy ennek van egy megoldás, ez pedig a vízlépcső.
Köszönöm a plasztikus példákat is. Kis György Sándor, onnan indultunk.
Én azok közé tartozom, akik azt gondolják, hogy inkább a hajókat kell igazítani a folyók tulajdonságába. A folyót védeni kell az embertől, és az embert védeni kell a folyótól. Ez két feladat, nem választható el, a kettő együtt is intézhető, és lehet, hogy ehhez hozzátartozik, hogy tudtul kell vennünk, hogy a folyami hajózás az egy olyan üzletág, ahol csak részben használható ki a kapacitás, természeti adottságok miatt, és meg kell fontolni, milyen mértékig avatkozunk be emiatt az élővíz folyásnak az életébe. Nem mondom azt, hogy ez nem tehető meg adott körülmények között, adott ellenintézkedések mellett, de ezekről általánosságban nem lehet vitatkozni. Ezeket esetről esetre konkrétan kell meghatározni, egyéb tekintetben pedig hát azokhoz a szervezeti kérdésekhez többet nem tudnék hozzászólni, mint amit már elmondtam.
Tökéletesen igaza van. Tehát ennek abszolút igazán abban, amit most mondott, csak nem véletlen mondtam a taxis példát, tehát abszolút igaza van, be kell így valljam, semmit nem kell Magyarországon csinálni, csak a törvényeket meg a rendeleteket be kell tartani. Tehát vegyük azt, hogy az ENSZ LGB AGN egyezményében minősítették az európai hajóutakat, a Duna a római hat B és a római hat C-be tartozik. A kövimnek van egy 2002-es rendelete, annak kéne a 3-as meg a 4-1-es mellékletét betartani, ahol ott van, hogy a magányos géphajó meg a tolt köteléknek melyik vízi osztályhoz mekkora merülés, szélesség és hosszúság tartozik. És abban is igaza van, hogy a hajósok alkalmazkodjanak, ezért mondtam a példát mi, azóta alkalmazkodunk a folyóhoz, mióta hajózás létezik az ősember óta. Viszont nem mindegy, hogy 180 napot nincsen vizem, vagy 330 napot van vizem. Ugyanis ebben az ENSZ EGB AGN egyezményben és a magyar kövimrendelés az van benne, és a Duna Bizottság ide vonatkozó rendelkezésében is az van benne, hogy 330 napon belül, 330 napig kell, hogy legyen ilyen vízünk. Ez azt jelenti, hogy 35 nap lehet olyan, amikor nincs ez meg. Tehát akkor tudok kalkulálni, ugyanis amikor egy hajót veszek, akkor 40 évre veszem azt a hajót, vagy 50 évre veszem azt a hajót, és nem 3 hétre, meg nem papírból van, hogy újat hajtogassak. És amikor fölveszek egy hitelt 25 évre, akkor tudnom kell, hogy körülbelül hogy tudom visszafizetni. De hogyha az egyikben 300 napig van jó vizem, a másikben meg csak 110-ig van vizem, akkor nem tudom visszafizetni a hiteleket, nem tudok adót fizetni, nem tudok magyar embereket alkalmazni, és nem tudok a vásárlóerőhöz és a logisztikához, export-importhoz hozzájárulni. Tehát abszolút jó volt, amit mondott, igenis tökéletesen igaza van, tartsuk be azt, ami törvény. Tehát mivel nem megyünk át a piros lámpán se, meg nem lopunk a kezérbe, legalábbis reményeim szerint, meg mindenki a miniszter szó azt jelent, hogy szolgálat, és a miniszterénk ezt reményeim szerint tudják, akkor azt is tudnunk kell, hogy igenis lehet, hogy a hajózás egy pici szegmens a közlekedésnek, lehet, hogy nincs akkor a lobby ereje, de igenis vannak ilyen rendeletek, vannak ilyen egyezmények, amiket be kell tartani. Ennyi.
Akkor, hogyha az utolsó 2,5 percben arról beszélünk, hogy milyen források kellenek, hogy legyenek erre, honnan jöjjenek ezek a források, hogyha a vízi útvonalat, mint gazdasági tényezőt vesszük szemügyre, és akár hogyha ez optimális lenne itt Magyarországon, akkor mennyivel tudna hozzájárulni a gazdaság növekedéséhez, vagy a gazdaság teljesítményéhez, pörgéséhez? Tehát uniós források, vagy maguk a hajózási vállalkozások?
Ez nem Magyarország feladata. Ez egy tévedés. Tehát nem Magyarország kezdte a vízlépcsőzést, természetesen Magyarországnak ez egy hasznot hajtó valami, hiszen elkezdtük, sőt, egy 50%-ban kész valamit beletemettünk a Dunába, és a vízmegosztásnál odaajándékoztuk a vízmegosztás jogát Szlovákiának, de ez európai uniós kötelezettség ebbe beszállni, ez nem a magyar adófizetők dolga csak. A másik az, hogy elképesztő pénzeket, amit elmondtam a legelején példát. Ebben az évben csak a kukorica termésen vesztettünk 180 milliárd forintot. Hogyha ezt minden évben mindig összeadjuk az összes kárt, ami történt, amit mi kiszámolunk, akkor az azt jelenti, hogy 1000 milliárdokat dobálunk ki az ablakon, folyatunk át az országon, kilovattórákat engedünk átfolyni rajtunk, nincsen ennyi hidunk, nincsen jó mezőgazdasági termelésünk, a logisztikánk betegeskedik, tehát az európai uniós forrásokból kell megcsináltatni ezt, hiszen az Európai Unió a TEN-T folyosokról beszélget. Hát könyörgöm, hát van egy határozat, és a TEN-T folyosokon egyik tanulmány a Duna hajóshatóságnak javításáról szól. 18. kiemelt projektje ennek.
És nekem
könyörgöm, adjan rá az EU pénzt.
Itt kell közbeszólnom, mert nagyon rövid idő van, és Kisgyörgy Sándornak is egy néhány mondatos
köszönöm
záró.
Szépen. Hát
az egyensúlyokról beszéltünk. Igen.
Igen. Közlekedés politikai kérdésekhez nem tudnék hozzászólni, de azt gondolom, hogy mint ahogy a hajózáshoz hozzátartozik az, hogy teljes kihasználtsággal nem lehet számolni, hasonló módon a mezőgazdasághoz is hozzátartozik az, hogy bizony ki van téve a természeti folyamatoknak, s mint ilyen, hol veszteséges, hol nyereséges, és jól tudjuk, hogy ezekkel kell a gazdáknak együtt élni, kompenzációs rendszert működtetnek.
Én pedig itt köszönöm,
egyéb lehetőség
mert
van, de én nem érzem helytállónak azt az érvet.
Itt közben kell szólnom elnézést, ennyi fért a műsorba. Kisgyörgy Sándornak és Szalma Botonnak köszönöm, munkatársaim. Szilágyi Magdolna, Schwarz Nóra, Sós Zoltán nevében is köszönöm a figyelmet, Nárai Balást hallották.
Reklám. Fergeteges hangulat és gasztrokulturális élmény.